Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek! Folytatjuk a tanulást, és ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk. Kérem mindenki a telefonját a tegnapiakból tanulva kapcsolja ki, vagy halkítsa le. Köszönöm szépen! És ha emlékeztek, akkor tegnap az ima jelentőségéről beszéltünk, és volt egy misztikus rész, ahol arról volt szó, hogy Isten az hozzánk hasonlóan föltekeri az ima szíjat, a tfilint. Még arról is beszéltünk, hogy ahogy a mi tfilinünkben van 4 idézet a Tórából, így az ő tfilinjében is van 4 idézet a Tórából, csak pont az ellenpárja a mi idézeteinknek. A mi tfilinünkben Istent dicsérjük, az ő tfilinében a zsidó név dicsérete szerepel. És ennek folytatásaképpen folytatja ma a Talmud, és azt mondja, Amar Rabbi Yochanan, azt tanította Rabbi Yochanan, a Zájn oldalon tartunk, az első, a lap, a tetej, a lap első oldalának a tetején, Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yoisi, Minán is rakatos Balchum Mispalem. Ugyanúgy, ahogy Isten tfilint rak, Isten imádkozik is. Mit imádkozik Isten? Nem, honnan tudjuk, hogy Isten imádkozik? Se nem már, Bavi Yoisi, Melhák, Hocsi, Veszi, Machtin, Beis, Filoszi. Az van írva Ézsiás könyvében, majd visszavezetem a zsidókat a Szent Hegyemre, és örömöt okozok nekik az imám házában. Ugye mire vonatkozik ez? Hogy majd újra fölépül a Jeruzsálemi templom. Hogy hívja ezt Isten? Az imám háza, az én imám háza. Nem azt mondja, az imájuk háza, az én imám háza. Mikán, Sekedus Balkomi száll, innen tudjuk, hogy Isten maga is imádkozik. Ez az ő imájának a háza, nem a mi imánk háza, az ő imájának a háza. Akkor fölmerül a kérdés, hogy Isten imádkozik. Mit imádkozik Isten? Máj me cáli, amarev zutrabá tuvi amaráb. Azt mondta, a következő imát mondja Isten. Jehi rabzain milfonáj. Legyen az akarat én előttem. És jihbusu rachamáj ez kászáj. Hogy a könyörületem erőt vegyen a haragomon. És a könyörület erőt vegyen minden szigorúságon. És a gyermekeimmel, a fiaimmal a könyörület jegyében járjak el. És a jótékonyan viseltessek feléjük. Ugye az az érdekes ebben az imában, ez egy, aki nem ismeri a zsidó liturgiát, hogy ezt az imát mi szoktuk mondani, csak nem egyes szám első személyben, hanem egyes szám második személyben. Így imádkozunk Istenhez. Isten, legyen az akarat te előtted, hogy a könyörületed erőt vegyen a haragodon, és könyörületesen járj el fiaiddal. És ugyanezt az imát Isten kifordítja és elmondja egyes szám első szemével. Legyen az akarat én előttem, hogy a könyörületem erőt vegyen a haragomon. És itt az megfordítja az imát, és saját maga is elmondja. Ezzel kapcsolatban van egy történet, amit most a Talmud idézni fog, egy híres történet, mert benne van a Jom Kippuri imában is. A Jom Kippur, amikor a legüresebb a zsinagóga, olyan kora délután, a maszkir után, akkor ugye van a Széder al-Vajda, az a hosszú rész, amikor a szentélybeli áldozatokról beszélünk, csak a legkeményebb maxok, a legkitartóbb szokott itt lenni, és ez szerepel ez a talmudi idézet, ami nagyon, megint csak nagyon ezoterikus. Tánya Amarev Ishmael ben Elisa. Azt tanította Rabbi Ishmael Elisa fia, aki maga is főpap volt, Kohen Gadol. De tudjuk, hogy a szentélyben a főpap, a Kohen Gadol szolgált a legtöbbet Jom Kippur napján. Ő volt a főszereplője Jom Kippurnak. Egy Jom Kipur alkalmával, az engesztelő napon, Jom Kipurkor bementem a szentek szentjébe, hogy hozzak egy füstáldozatot. De iszi akasriaka a sem cvokais. És láttam az örökkévaló Istent. Itt egy vita, hogy az örökkévaló Istent láttam, mert egy olyan nevet használ, ami nem egy gyakori név Istennel kapcsolatban, vagy az örökkévalónak az angyalát láttam. Bárhogy is legyen, most mondjuk úgy, az örökkévalót láttam. És ő jöjjsével kiszei Rambenissa, ki egy nagy trónon ül, va amárli, és azt mondta nekem, Isten, Ismael bni, Ismael fiam, Barheini, álljál meg engem. A Mártinaj, azt mondtam neki, Jiracim ilfa neha, legyen az akaratod, és Ichbesuracha meha eszkászko, hogy erőt vegyen a könyörületed a haragodon, Jigailuracha meha, amidai szeha, és erőt vegyen a könyörületed minden szigorúságodon, mert isznáinkban neha, vagy mi lesz a rachmin, és könyörülettel járjál el a fiaid előtt, és szikanesz lahem, lifnim is rösszedin, és jótékonyan viseltessel velőjük. Nálibera is, és helyeselte ezt az imát, és azt mondta, ámen. Kemásmalon, és lői hebbirkesz, hegyet kálabeinecho. Ebben már is tanulunk valamit, azt tanuljuk, hogy az egyszerű ember áldása ne legyen könnyelmű a szemedben. Ugye ez egy mondás, amit szoktunk mondani. Lője birkesz hegyot kálbeinecha. Ha valaki egy egyszerű ember, és azt mondja, megáldalak, legyél gazdag. Akkor nem mondasz, ki vagy te, hogy megáldjál, hát ez senki nem vagy te, egy nagy rabbi, egy szent ember. Ki vagy te? Nem. Ha egy egyszerű ember áld meg, azt is vett komolyan. Honnan tudjuk ezt? Szóval, ha Isten azt kérte egy embertől, Rabbi Ismaeltől, hogy áldja meg, és elfogadta az áldását, akkor mi is elfogadhatunk egy egyszerű embertől áldást. A különbség a főpap és Isten között sokkal nagyobb, mint egy egyszerű ember és egy magát nem egyszerű embernek gondoló között. Ugye ez a rész, ez az epizód, és az, hogy Isten imádkozik, és hogy Istennel van egy ilyen párbeszéd, erről beszéltünk tegnap hosszasan, most nem fogok még egyszer részletesen belemenni, hogy a Talmud és a zsidó gondolkodás Istent az egyik oldalról nagyon megfoghatatlannan írja le, mint az idő és a tér fölött álló megfoghatatlan erő, a másik oldalról nem akarja úgy eltávolítani, hogy ne legyen egy interaktív, egy kölcsönhatás. És ezért valami ilyesmit jelenthetnek ezek a történetek. Oké. Ugyanő mondta, most említettem tegnap, hogy vannak ilyen mondások, amik tartalmukban nem függnek össze, de aki mondja, vagy ahol elhangzott, ott elhangzik valami hasonló, akkor így folytatjuk most egy másik mondással. Amarabi Yohanan, mi Sumrabi Yossi azt tanította, mi náj is én berátszínlai ladom be sászkászolj. Honnan lehet tudni, hogy ha egy ember éppen dührohamot kap, akkor dühroham közben ne próbáljuk meg kiengesztelni. Ugye? Ez egy emberközi viselkedés jó tanács. Hogyha valaki felidegesítettünk, és éppen dühroma van, akkor nem akkor próbáljuk meg kiengeszteni. Várjunk egy kicsit, hagy tombolja ki magát, és utána. Hát mi szokott lenni, akkor egy kiengeszteni, és még idegesebb lesz. Ugye? Nem, mit vitatkozol velem? Akkor meg kell várni, hogy megnyugodjon, és ha megnyugodott, utána lehet kiengeszteni. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Istentől. Dixiv. Ugye, ismerjük azt a történetet, amikor Isten a legharagosabb volt. Mikor volt ez? Aranyborjú, így van. A zsidók ugye, éppen, hogy csak hallották a 10 parancsolatot, amiből a 3 az egyisten hitről szól. Nem telt el 40 nap, és már is csináltak maguknak egy bálványt, az aranyborjút. Erre Isten azt mondta, vállalhatatlan. Ez nagyon ciki. Vállalhatatlan, és ezért a zsidókat ki fogom pusztítani a völgy színéről, és téged, Mózes, megteszlek nagy néppé, és Mózes erre azt mondta, nem, bocsáss meg nekik, mit fog mondani a világ, ez az. Azt mondod, engem megteszel nagy néppé, hát az nem, ha nem akarod a zsidókat, akkor engem se akarjál. És Mózes addig imádkozott, amíg Isten megbocsájtott. De mit látunk, hogy mit mondott Isten Mózesnek, amikor Mózes kezdte próbálni kiengesztelni, kezdte próbálni a zsidókat védeni, akkor Isten azt mondta, Mózes második könyvé, 33-as fejezet, azt mondta, Panáje léhován a hajszilach, fordulj el az arcomtól és hagyjál békén. Magyarul azt mondta Isten, amelőkadás balfón, le ma is. Hámte, azt mondta Isten Mózesnek, hámte liácsi ábrú panim se zám, mit jelent az, hogy fordulj el az arcomtól, várd meg, amíg a haragos arcom elmúlik, de az a niach lecha, és akkor foglak hagyni, hogy beszélgessünk tovább. Van néha az ember mondja is, hagyjad, hogy kitombolja magam, utána majd megbeszéljük. Az emberek néha, Isten is ezt mondta Mózesnek, ha Isten ezt mondta, akkor pláne, hogy nekünk is így kell viselkedni. Mi kariszhakat tmeidek a csöbrihó? És fölteszi a Talmud a kérdést, Isten tényleg dührohamot kap? Isten haragszik? Hogy kell ezt érteni? Szerintem a Talmud, igen, Isten is lehet dühös, nem csak mi. De Tánja, ahogy tanultuk, hogy el zajembe haljom, azt mondja a Zsoltárokban Dávid, Isten minden nap haragszik. Minden nap van egy olyan időszak, amikor haragol. De fölmerül a kérdés, és mennyi ideig tart ez a harag, vagy kámazán, hogy rega, azt mondja, ez egy pillanat. Egy pillanat, rega, ismerjétek azt a kifejezést? Izraelben ezt szeretik a legjobban. Rega, rega, rega. Nyugi, várjál. Egy pillanat. Akkor ez az első héber szó. Jó ez? Ez már is fejlődik. Rega. Azt mondja a Talmud, és mennyi egy pillanat? Azt mondja, egy pillanat, minden nap van egy pillanat, amikor Isten haragszik. Mennyi az a pillanat? Az mennyi idő? Azt mondja, Echad mechameses riboy usmoyne szalafim usmoyne mevesz usmoynim usmoyne besa. Azt mondja, 58.888 része egy órának. Most ez pontosan mennyi? Ez körülbelül 1/16 egy másodpercnek. Ve enkol beria ichajni lámad lechávi naiszasa, hucmi bine marasa. Ez egy olyan rövid pillanat, ennyi egy pillanat. Egy pillanat az 1/16 része a másodpercnek. És ez egy olyan rövid pillanat, se enkol beria ichajni lechávi, hogy egyetlen teremtmény sincs, aki pontosan tudná, hogy mikor van ez a pillanat. Ugye ennek mi a jelentősége, mit szimbolizál ez a történet? Kicsit hideg van itt, nem? Csak én érzem. Szokásosan is idegen. Akkor kell egy kicsit. Szóval, mit szimbolizál ez a történet, hogy egy pillanat az ilyen rövid? Az, hogy az nem jó, ha hosszan lenne Isten, ugye az ember nem szabad, ugyan egy embernél. Az emberek van egy olyan időszaka, amikor ideges, feldűjtették, akkor nem a legjobb pillanat oda menni hozzá és kérni valamit. Ugye, mert akkor ideges. Ha ez hosszan tart, akkor ez egy veszélyes időszak, ugye? Ha Istennél hosszan tartana ez az időszak, akkor ez veszély lenne. Pláne, hogy egy rossz indulatú ember tudná, hogy minden nap Isten 7:30 és 8 között ideges. Jó, akkor ilyenkor fogom azt mondani, hogy büntesd meg a sarcot és a grünt és a kont, mert akkor Isten ilyenkor nyitottabb lesz ezekre a negatív javaslatokra, hogy kinélje ki a dühét. De Isten nem tud, Isten csak egy rövid pillanatra. Ez a pillanat, ez olyan rövid, hogy csak 1/16 része a másodpercnek, és mivel ilyen rövid pillanat, senki nem tudja pontosan belőni, hogy ez mikor van, és ezért nagyon jó, mert akkor Isten nem lehet rávenni arra, hogy büntessen, vagy ami rosszat csináljon, mert nem, senki nem tudja pontosan megmondani, hogy mikor van. Egy ember volt, aki meg tudta mondani. Ugye emlékeztek a történetre a Tórából, Bilámnak a történetének. Ugye miről szól, csak frissítsük fel a történetet. Bilám ugye egy gonosz, bálványimádó varázsló volt. Egy midjanita varázsló, akit Balák, egy másik népnek a vezetője, Moab népnek a vezetője felkért arra, hogy a zsidókat áthozza ki. Mert ő egy ilyen varázsló volt, és akkor látta, hogy itt a zsidókkal nem lehet, nincs más fegyver, hanem valamilyen ilyen spirituális fegyverrel lehet legyőzni. És akkor Bilam először visszautasította ezt, hogy nem tudja pontosan, ezt nem fogja tudni teljesíteni, nem lehet nem lehet a zsidókat kiátkozni, Isten nem fog rá hallgatni, de addig kérlelte, amíg Bilam elment, és mi történt, amikor mondta volna az átkot, Isten áldást tett a szájába. És ez egy nagyon szép és egyben misztikus története a Tórának, Mózes 4. könyvében, érdemes elolvasni, aki nem ismerik. Azt mondja, a Talmud Bilam volt az egyetlen, aki pontosan tudta, hogy melyik pillanatban van az a rossz pillanata Istennek, és ezt használta ki, hogy ilyenkor mondjon valami átkot. Ugye ezt különben fölmerül a kérdés, csak mellékesen a kommentárok azt mondják, oké, valaki tudja, hogy mikor van az a pillanat. Tehát egy pillanat alatt mit tud mondani, milyen átok van, amit tud mondani, mire elmondja vége annak a pillanatnak. És azt mondja, egy rövid szót tudna mondani, azt mondja, hogy Kalem. Kalem az azt jelenti, hogy pusztítsd el. Akkor ezt ki tudná mondani 1.16 másodperc alatt. Oké, akkor a Talmud azt mondja, Bilam tudta, hogy mikor van ez a pillanat. Igen ám, de ha emlékeztek Bilám történetére, ugye volt Bilámnak a történetében ott volt a Bilám szamara. Mi volt a történet, hogy ment a szamárral, és a szamárral összeveszett útközben. A szamár meglátta, hogy egy angyal útját állja, és Bilám nem látta az angyal, de a szamár látta, és a szamár nem akar tovább menni, és a szamár elkezdte verni, Bilám elkezdte verni a szamarat, Szamár egyszer csak megszólalt, és elkezdtek vitatkozni. Talmud azt mondja, ha valaki a saját szamarával nem tud szót érteni, akkor ilyen dolgot tud, hogy Isten mikor haragos? Ilyen spirituális ereje van? Hásta dátbe hemtölé havé ada, dász eljön havé ada? Tényleg, aki a szamárral nem tud dűlőre jutni, az dűlőre tud jutni Istennel? Melám egy csajai, hogy elhában nézze sasakos bolgó kezba? Behind Amalon, Novin is so, Amizaka, no, my yo, it's Melech Balok. My man sits the same, Amalon is both his son. A city mochem, it's Doka, it's a city mochem, shall I cast to be Mel Marosh, the Mola cast in his time, the name shall he saw. Azt mondja, nem, Isten nem tudott volna dűlőre jutni, csak azt a pillanatot tudta, amikor Isten haragos. És erre mondta Isten azt, nagy jót tettem veletek, hogy annak ellenére, hogy Bilám tudta, hogy én mikor vagyok haragos, mégse engedtem ki rajtatok a haragomat, hiszen Isten Bilámnak a szájába áldást tett, és nem haragott. Oké, most a Talmud fölteszi a kérdést, hogy újra mennyi ideig tart a haragja. Be káma zámoly, azt mondja, mennyi ideig tart a haragja, rega. Egy pillanatig, be káma rega, és mennyi idő ez az egy pillanat, ahogy korábban is kérdeztük. Amarabu vei timarabi avina rega kememre. Azt mondja, ez az egy pillanat, hogyan határoztuk meg ezt az 1.16 másodpercet az órának az 1.58.888 részét. Azt mondja, az a pillanat, amikor azt a szót, hogy pillanat, ki tudod mondani, az a pillanat. Értitek? Csak nem magyarul, hanem héberül. Rega. Mennyi ideig tart azt kimondani, hogy rega? Rega. Mérjétek meg. 1.16 másodperc. Különben tényleg meglepő, hogy milyen hosszú egy másodperc. Az ember mondjuk, én szoktam ilyen felvételeket csinálni, és akkor mondjuk 3-4 másodperc alatt egy egész mondatot az ember el tud mondani. Azt mondja, a Talmud, amíg kimondod azt a szót, hogy rega, az maga a pillanat ideje. Man lam de ragarasach. Honnan tudjuk tényleg, hogy Isten csak egy pillanatig haragos? És nem áll ki regába ápai háimbért szajnalja, hogy illan a zsoltárokban, egy pillanatig haragszik, de az élet van az ő kezében. Szóval életek fölött dönt Isten. Iban szémon a haha, vagy egy másik idézet, ki mát regád jávös zám, ahogy Ézsaiás mondja, várj egy pillanatot, amíg elmúlik Isten haragja. Szóval itt is a pillanatot mondja, egy pillanat, és elmúlik Isten haragja. De én azt rasszák, akkor fölmelek, és jó, oké, most már tudjuk egy pillanat, és azt is tudjuk, hogy mennyi idő ez a pillanat, mikor van ez a pillanat. Az előbb azt mondtuk, senki nem tudja megmondani pontosan, mikor van, de körülbelül mikor van. Amár a bájbe hánecht lasse sajkán májszak, azt mondja, az nap első 3 órájában ki hivarakár balaszadetár meg ajlan. Abban az 3 órában, amikor a kakasnak a hogy mondják, a koronája? Taraja. Az szint változtat. Tudorosul, van ilyen? Hogy szint változtat a kakas?
Van.
Kakas van. Nem tudsz róla, hogy szint változtat, de mások itt bologatnak, azt mondja, van. Van a nap, a Talmud szerint a nap első három ójában a színe változik a kakas tarajának. Azt mondja a Talmud... bocsánat. Szóval abban a három órában, amikor a kakas tarajának a színe változik, és a kakas fél lábon áldogál. Azt mondja a Talmud, kol sajtene, sajtene, mikor jachi. Szóval mi ebben a különleges... Nincs olyan három óra, és a kakas egész nap fél lábon áldogál. Akkor nem csak három órában. Azt mondja, igen... Kol sajte izbe is jukészünk. Kibaj, sajte izbe is jukészünk. Azt mondja, igen, de ebben a három órában fél lábon áll, és a taraja szint változtat, és teljesen szint változtat, olyannyira, hogy már foltok sem maradnak benne, teljesen fehér lesz a taraja. Oké, még mindjárt visszatérünk erre a taraj kérdésre, meg ez most kezd nagyon misztikus lenni, de még egy gyors történet ezzel kapcsolatban. A húcz dukida álves húcz drabi suhaben lévi, álvek amit szárné túlbek rajt. Szóval volt egyszer egy eretnek ember, aki drabi suhaben lévi környékén lakott, az ő környékén lakott, és mindig zaklatta. Különböző kérdésekkel, és mindig zaklatta ez az eretnek a nagy rabbit. És már kezdett elege lenni belőle, jaj, ma hádas sakalt ennek a élve, kumni benk hárad árszor, álljunk benk. Erre a Sőmben lévő azt mondta, meg kell tálni azt a pillanatot, amikor Isten haragos, és akkor egy átkot kell szórni ennek az eretnek a fejére, és akkor, a dolgok rendbe fognak jönni. De ha nem tudta, mikor kell az átkot mondani, mit mondtunk, hogy akkor, amikor a kakasnak a taraja szint változtat. De nem tudta, mikor változtat szint a kakas taraja. Azt mondja, fogott egy kakast, és a ágyának a lábához kikötötte, és folyamatosan nézte, hogy mikor fog szint változtatni a taraja. Szaváki Matea hisájteltása, amikor látni fogom azt a pillanatot, amikor a taraja megváltozik, akkor elmondom az átkot. Ki Matea hisájta noyen. De amikor eljött az a pillanat, akkor én éppen elszundikált. És nem látta meg a pillanatot. Amas májmi néj, láv úrkele, áralem ájvad hachi. Erre azt mondta, hogy olyan lévi, hát akkor ezek szerint ezt nem illik csinálni. Ha Isten nem hagyta, hogy meglássam azt a pillanatot, amikor a kakas taraja szint változtat, hogy elmondjam az átkomat, ezek szerint ez nem is lett volna helyes, hogyha én kiátkozom ezt az embert. Honnan tudjuk, hogy nem lett volna helyes? Mert azt mondjuk a zsoltárokban, abban a zsoltárban, amit minden nap háromszor mondunk kell, az ásréban. De ráhamovál kolmászol, hogy Isten könyörülete minden teremtményén rajta van. Azt jelenti, még egy hotyákon is, még egy eretneken is. Isten mindenkivel jó, és nem akar, ezért nem helyes senkit megátkozni. Gám anno is le cádnik lajta, és ugyanígy az van írva a példabeszélynek könyvében, a büntetés egy igaz emberhez se illik. Szerintem, hogyha egy igaz ember elkezd büntetni, és nagyon szigorú, az nem illik. Még akkor is, ha minden joga megvan egy. Valaki, aki nem egy igaz ember, akkor milyen jogom, milyen morális, etikai joga van neki másokat büntetni. De még egy igaz embernek is, az nem illik, hogy ő ezt csinálja. Most ugye, csak hogy akkor egy pillanat álljunk meg ennek az egésznek, nem tudjuk nyilván az összes részletét, a misztikus jelentését megmagyarázni, hogy most pontosan miért a kakasnak a taraja, és miért, amikor fél lábon áll, de ezeknek mind van egy misztikus jelentése. A kommentárok, annyit mondanék, a kommentárok azt mondják, hogy majd később fogjuk látni, hogy Isten akkor, még visszatérünk erre a témára, hogy Isten akkor haragszik, amikor reggel fölkelnek a királyok, és a fejükre veszik a koronájukat. És azt mondja, miért okoz Istennek haragot, és ebből érteni fogjuk az egészet. Az Isten haragja, az mire jó? A mi haragunk, az nem az a kérdés, mire jó, az Úrrá lesz rajtunk. De Isten nem lehet Úrrá haragja, mert ez egy tulajdonság. Isten végtelen, egy tulajdonság nem tudja hatalmába keríteni. Isten haragja az arra jó, hogyha már nincs más eszköz, akkor figyelmeztesse a teremtményeit, hogy gyerekek, ne felejtsétek el, hogy nem magatoktól vagytok, van egy teremtő. Ne bízzátok el magatokat, Istenre gondoljatok. És erre, ha már nincs más eszköz, akkor Isten haragja az eszköz. Ugye? Általában akkor szoktunk utolsó utáni pillanatban még Istenre gondolni, amikor valami rossz történik velünk. Akkor az Isten haragja az erre jó. Amikor a királyok fölveszik a koronájukat, akkor ezzel kifejezik, hogy ők az urak, és nincs fölöttük senki. És ezért akkor van Isten haragja. És ezért kapcsolódik ez a kakasnak a tarajához, mert az is olyan, mint egy korona. Ezt szimbolizálja a kakasnak a taraja. Mit szimbolizál az a történet, hogy ez egy pillanat, meg az a történet, hogy ő meg akarta átkozni ebben a pillanatban, de nem tudta megátkozni. Szóval a harag az nem egy öncélú dolog Istennél, és ezért nem lehet ezt kihasználni, hanem ez csak egy figyelmeztetés, egy szimbolikus figyelmeztetés. Oké. Tanyim és Médrabi Mérbe, Sasa, Hámozói, Ráházba, Bőkerbe, Kalminak, Heimezrak, Márben, Nihim, Szémbe, Sejem, Stáhlan, Hámi, Játkozásba, Bóha, ahogy az előbb említettem, azt mondja a Talmud, Mér Rabbi tanította, abban az órában, amikor föl kell a nap, süt be a nap a palotába, és a királyok nyugaton is és keleten is fogják a koronájukat és fölveszik, akkor haragszik az a jó Isten. Oké, Amarami Jöjjhalmi Sumrami Jöjjszök, Töjv Márdusz Áházbe Liba is el Adami Kámamálkész. Most annak kapcsán, hogy Rabbi Suaben Lévinek nem sikerült kiátkoznia ezt az eretnek fickót, ennek kapcsán a Talmud azt mondja, akkor tényleg, hogy kell, mi a legjobb út arra, hogy jó irányba állítsunk egy embert, egy rossz embert? Egy embert, aki megérdemelné Isten haragját. Mi a legjobb út jó irányba állítani? Azt mondja Rabbi Jajhanan, Rabbi Jajszi nevében. Jobb egy pillanat, amikor az ember a saját felismerésében rájön arra, hogy rossz úton jár, jobb egy ilyen pillanat, mint sok büntetés vagy verés, amit kap. Verés Lakis Amár, Jöjszemi Meamálkész, és Lakis hozzáteszi, jobb egy ilyen pillanat, mint 100 verés. Magyarul. Többet ér egy pillanat, amikor az ember saját maga átérzi, saját maga fölismeri, hogy rossz úton jár, mint 100 ütés, amit kap a világtól, vagy amit kap valaki mástól. Szerintem annak sokkal nagyobb hatása van, amikor valaki belülről fölismeri, mint hogyha más csinálja vele. Más üti. Amarami Jöjjhami Sumrami Jöjjsz is, Lajsod Varim Vikés Moise. Oké, ennek kapcsán mindenkivel nem van? Mindenki csöndben hallgat, nem tudom, most akkor egyetértetek, nem értitek, nem akartok kérdezni semmit.
Hát lenne.
Kakas, igen?
Én szeretnék, hogy akkor a, csak visszatérve a legelejére, hogy Mózes, akkor tulajdonképpen egy másodperc 16. részéig kellett csak elfordítani, és nem szeretném. Úgy megvárni, hogy elmondani.
Nagyon jó kérdés. Az volt a kérdés azoknak, akik a videón követnek bennünket, hogyha az elején azt mondta, az egészet onnan kezdtük, hogy Mózesnek azt mondta Isten, hogy várjad meg, amíg elmúlik a haragom, akkor ezek szerint Mózesnek csak egy pillanatot kellett volna várnia, mert azt mondtuk utána, hogy egy pillanat a harag. Én nem gondoltam erre a kérdésre, de nagyon jó kérdés. Most hirtelen azt tudnám erre válaszolni, hogy lehet, hogy van egy különbség aközött, amikor azt mondjuk, hogy Isten minden nap van egy pillanat, amikor haragszik, az egy rutinszerű dolog. És van egy olyan, amikor Istennek van oka a haragra, mint amikor az aranybólyút hozták. És azt senki nem mondta, hogy egy pillanat, hiszen látjuk, hogy itt volt egy párbeszéd Mózessel, és Isten mindvégig haragos maradt. Gondolom, hogy ilyesmi lehet a válasz.
A másik kérdés, hogy a haragra, az aranybólyú hoztak föl például, hogy akkor volt, hogy Isten haragos volt. Tehát azt megelőzően az özönvíznél, ugye sokkal nagyobb dolgot mért a, mondjuk az emberiségre, hogy
nem azt mondtam, hogy akkor volt csak haragos. Ez egy tipikus történet, amiből most fogunk valamit tanulni.
Jó, csak az nagyobb történet volt, hogy 8 ember van összesen életben, mint az aranybólyú.
Jogos, csak ott nem volt egy ilyen párbeszéd, és ezért a Talmud nem ezt a történetet hozza, mert a Talmud azt akarja megtenni, hogy akkor mi a működési modell egy ilyen haragos időszakban. Oké. Most ennek kapcsán, ugye itt az egész tulajdonképpen miről szól? Arra, hogy ha valaki rossz úton jár, és kiváltja Isten haragját, akkor annak mi a jelentősége, és hogyan lehet ezt az embert jó útra téríteni? És ennek kapcsán az is fölmerül, hogy akkor pontosan kik azok, akik ezt a haragot elszenvedik. Miért van az, és visszatérünk a szenvedés kérdéséhez, amivel foglalkoztunk tegnap vagy tegnap előtt, hogy kik szenvednek, mikor szenvednek, miért szenvednek. Ennek kapcsán a Talmud azt említ egy másik történetet. Azt mondja, Mózes három dolgot kért Istentől. Mi volt az három? Se tisztesino al-Israel. Az első dolog, hogy az isteni dicsfény rajta nyugodjon a Izrael népén. És Isten megadta neki ezt. Ahogy később Mózes utal rá, hogy Isten velünk van, velünk jár. Mi volt a második dolog, amit kért? Vikésen, hogy tisztesino al-Idéke Havim. Azt kérte, hogy ne nyugodjon a isteni dicsfény a bálványimádókon. De nosszangaj, és Isten ezt meg is adta neki. Ahogy írva van, én és a te néped elkülönülünk. Szóval, hogy különbek vagyunk abban, hogy Isten a dicsfényünket rajtunk tartja. És mi volt a harmadik dolog? Bikeslaj, diaj, drahaselakadás, valhúk. És azt kérte még Istentől, hogy Isten mutassa meg, és értesse meg vele, Mózessel az ő útjait. És Isten ezt is megadta neki, ahogy írva van, hogy Mózes azt kérte Istentől, hogy déni nazdrok echo, értesd meg velem a te utadat. Mit kért pontosan Mózes? Mit akart megérteni Isten útjaiból? Amelle fanam, ribajnese lajlam, azt mondta Istennek Mózes, világok ura, mint én májesz szádikve tajvölevet és szádikve rálad. Miért van az, hogy vannak olyan igaz emberek, akiknek jó a sorsuk ezen a világon, és vannak olyan igaz emberek, akiknek rossz a sorsuk ezen a világon. És fordítva is, mint én májesz rassövet tajvölevet és rassövet rálad. Miért van az, hogy vannak emberek, akik vannak gonosz emberek, akiknek jó, és vannak gonosz emberek, akiknek rossz? Értitek a kérdést? És ez a fogalom, akkor itt van, tessék, az első héber fogalom, amit fel lehet írni. Szóval ez visszatérő fogalom, hogy látjuk, hogy a világban nem minden jó embernek jó a sorsa, és nem minden rossz embernek rossz a sorsa. Ez azt mondja, ha igazságos mi lenne, hogy a rossz embereknek rossz a sorsa, a jó embereknek jó a sorsa. Mi az oka annak, hogy ez nincs így? És vannak jó emberek, akiknek rossz a sorsa, és vannak rossz emberek, akiknek jó a sorsa. Vagy négy kategória. Cádik. Tudjunk héberül. Cádik. Vetovlo. Cádik. Verálo. Rasa. Vetovlo. Rasa. Ve Toglo és Rasa Verálo. Tehát vannak igaz, akinek jó, igaz, akinek rossz, rossz, gonosz, akinek jó, és gonosz, akinek rossz. Oké?
Okay.
És erre most több válasz is fog jönni, hogy mi az oka annak, hogy van igaz ember, akinek jó a sorsa, igaz ember, akinek rossz a sorsa, gonosz, akinek jó a sorsa, gonosz, akinek rossz a sorsa.
Nem olyan, mint József filozófiája?
Mi József filozófiája?
Hát, hogy az ő sorsával Isten mit akart elérni. Nem állt bosszú pontosan azért, mert kérdés...
De itt nem csak arról a sorsról van szó, ami más emberek okoznak neked. Mi az oka annak, hogy egy igaz embernek szenvednie kell? Vannak igaz emberek, akik betegek, családtagjaik meghalnak, nagyon nehézen szerzik meg a megélhetésüket, katasztrófák érik őket. Ezek mind az isteni sors rendezi. Miért van egy igaz embernek rossz sorsa? És miért van egy igaz embernek, vagy egy rossz embernek néha jó sorsa? Mit mondott erre? Amárlaj, ma is sem. Azt mondta neki Isten Mózesnek. Szádik ve tajlaj, szádik ben szádik. Azt mondta neki, nézd, az igaz ember, akinek jó a sorsa, az azért van, mert ő egy olyan igaz ember, aki egy másik igaz embernek a fia. Szerintem, hogy ő már a családban hozza magával a szent viselkedést, a jó viselkedést. Oké. Okay. És ezért megérdemli, hogy jó legyen a sorsa. Cádik ver állaj, egy igaz ember, akinek rossz a sorsa, az milyen egy cádik ben rossa? Az egy olyan igaz ember, aki egy rossz embernek a fia. Rossa vett ajlaj, egy rossz ember, akinek jó a sorsa, az egy olyan rossz ember, aki egy igaz embernek a fia. És egy rossz ember, akinek rossz a sorsa, az egy olyan rossz ember, akinek rossz a sorsa. Egy rossz embernek a fia. Magyarul, egy dolog az ember hogyan viselkedik, és egy másik dolog, ami spuche, milyen családban jön. Aki egy jó családban jön, és jól viselkedik, annak jó a sorsa. Aki jó családban jön, és rossz, és nem, aki rossz családban jön, és jól viselkedik, annak lehet, hogy rossz lesz a sorsa. Aki egy rossz családban jön, és jól viselkedik, annak lehet jó a sorsa, és egy rossz ember, aki rossz családban jön, annak lehet rossz a sorsa. Igen.
De szerint csak az apa számít a sorsnál, mindegy, hogy én milyen vagyok, mert csak az apámnak a
prioritását is nem tovább. Nem arról van, nagyon jó, a kérdés az volt, hogy ezek szerint nem számít, mit csinálok, az apám számít. Nagyon jó a kérdés. Nem az van írva, hogy mindenképp így lesz, Laci. Nem az van írva, hogy mindenképp így lesz. Azt jelenti, ha azt látjuk, hogy így van, akkor valószínűleg ez az oka. Okay, erre vissza még folytatódik a történet, és ki fog derülni, de önmagában van egy kérdés. Miért befolyásolja az én sorsomat, hogy az apám milyen? Szemben áll azzal, amit szoktunk mondani, hogy alaptézise a Tórának, hogy a szabad akarat, szabad választás, az út, amit én választok, én azért vagyok felelős. Amar már cádikra taim vagy cádikben cádik, cádikra rálaj, cádikben rossa. Tényleg egy igaz ember, akinek rossz a sors, az azért van, mert ő egy rossz ember fia? Éni, de haxim, az van írva, poikét avin avajszál, azt tanultuk, most ez egy hosszabb rész, ami most következik. Következőt tanultuk. Két idézet van. Kérdés a következő. Az ember sorsát, az ember megítélését befolyásolja-e, hogy kik a felmenői? Okay. Ez egy általános kérdés is. Mondjuk gyakran szokták a holokausztal kapcsolatban említeni, akkor a mai németeket a megítélését befolyásolja el, hogy az ő nagyszüleik, dédszüleik mit csináltak. Okay. Ezzel kapcsolatban két ellentétes mondatot találunk a Tórában. Az egyik Mózes második könyvében, magában a 10 parancsolatban az van írva, Poiked avoisz albanim. Isten elveri az atyák bűnét a fiaikon. Ezek szerint befolyásolja, az apa bűnözött, akkor azt még a fia is, unokáink is látni fogják, ahogy a tévéműsorban van. Szerintem azért a büntetést nem csak ő fogja megkapni, hanem a gyerekkel, még az unokája is. A másik oldalról viszont Mózes 5. könyvében egy pont ezzel ellentétes mondat van. Ubanim le jumszu el avajsz, az van írva, hogy a fiúk nem halnak meg az atyák bűneiért. Akkor most mi a helyzet? Az atyák bűnei befolyásolják a fiúk sorsát, vagy nem befolyásolják a fiúk sorsát? Mit tanít ezzel kapcsolatban a Talmud? Umesha ninan lojkase hak se házi májszavi szembiadim, hak se inoj házi májszavi szembiadim. Tehát attól függ, ha valaki folytatja az apjának a viselkedését, ha valaki nem folytatja az apjának a viselkedését, akkor az apja bűnei nem befolyásolják az ő megítélését. Ha valakinek rossz volt az apja, vagy a felmenői, de ő nem folytatja azt az utat, amit az apja járt, akkor az ő megítélését semben nem befolyásolja az apja, mit csinált. De ha folytatja azt, amit az apja csinált, akkor nem csak a saját bűneiért fogja megkapni a büntetést, hanem fokozottan még az apjáért is. És így oldjuk fel ezt az ellentmondást. De bárhogy is van, akkor ebből mit látunk? Azt látjuk, hogy az ember, ha szembe megy azzal a rosszal, amit az apja csinált, akkor nem befolyásolhatja az, amit az apja csinált. Akkor miért mondja itt a Talmud azt, hogy egy igaz ember, aki egy rossz embernek a fia, annak rossz a sorsa? Sőt, mennyivel nagy megerőltetés az, hogy ő szembe ment azzal, amit az apja csinál? Akkor még inkább meg kéne jutalmazni. Akkor miért lesz rossz a sorsa? El a hakika már ezt a magyarázatot akkor tegyük félre. Ez tényleg nem egy jó magyarázat. Nem ezt mondta Isten Mózesnek. Nem így magyarázta ezt a problémát, hanem azt mondta neki, hakika amellé. Cádik vett ajulaj, cádik gamur. Cádik vett állaj, cádik se innoj gamur. Rassa vett ajulaj, rassa se innoj gamur. Rassa vett állaj, rassa gamur. Azt mondja, ez egy fokozat. Egy igaz ember, akinek jó a sorsa, az a tökéletes igaz. Cádik gamur. Ő már semmilyen büntetést nem kell, hogy kapjon, se a túlvilágon, se ezen a világon, és azért jó a sorsa. Egy igaz, akinek rossz a sorsa, az egy nem tökéletes szádik, és Isten kell, hogy valami kis büntetést adjon neki, de inkább ezen a világon adja neki, mint a túlvilágon, mert a túlvilágon sokkal durvább lenne a büntetés. Ezért mit látunk, hogy rossz a sorsam ezen a világon? Egy rossz ember, akinek jó a sorsa, az nem egy teljesen rossz ember, és valami jutalmat kell, hogy kapjon. De Isten inkább ezen a világon adja neki azt a jutalmat, mert a túlvilági jutalom túl sok lenne. És ezért már ezen a világon ki akarja pipálni, és ezért mit látunk, hogy jó a sorsa? Egy rossz ember, akinek rossz a sorsa, az egy teljesen rossz ember, és az már ezen a világon is büntetést kap, semmilyen jutalmat nem kap, és ezért... De ide van. Ezért, hol tartott? Ezért már ezen a világon is rossz a sorsa. Most csak egy zárójelben, akkor az első válaszban is van valami, hogy válaszoljunk a Laci kérdésére. A kommentárok azt mondják, mi az, hogy valakinek jó a sorsa és rossz a sorsa? Ez részben objektív, mi történik vele, mit hoz rá a sors. De legalább ennyire nézőpont kérdése. Ugye van ember, aki úgy érzi, gyönyörű háza van, szép családja van, jó megélhetése van, és mégis panaszkodik, hogy olyan rossz a sorsom, ugye? Ez egy objektív szempont, de közben egy szubjektív szempont is. Az ember a saját hozzáállásán is múlik. Ez egy igaz ember az abban is különleges, hogy bármi történik vele, azt próbálja pozitívan látni. És ezért, amit megél rosszat, azt nem úgy fogja megélni, hogy az rossz. Vagy kevésbé fogja úgy megélni, hogy rossz, mert próbálja, ahogy a Ulika mondta, Józsefnél is. Ő azt mondta, hiába ti eladtatok engem, de ebben is volt valami jó, mert ezért tudtam lekerülni Egyiptomba, és ezért most tudok rólatok gondoskodni, stb. Egy igaz ember így áll hozzá a sorshoz. Most, ha van egy rossz ember, aki egy igaz ember házában nőtt föl, az megtanult ezt a hozzáállást. És ezért ő lehet, hogyha rossz a sorsa, akkor is úgy fogja érezni, nem olyan rossz a sorsa, mert ilyen hozzáállása van. Szóval valamit hozunk magunkkal otthonról. És ugyanígy igaz fordítva, egy igaz ember, aki viszont egy rossz családba született, az lehet, hogy megfordította a dolgokat, és megtért, és jó útra tért, de a neveltetés nagyon nehéz kivenni. Szóval a neveltetés az volt, Hogy soha ne elégedjen meg azzal, ami van, akkor még igaz emberként is lesz benne egy hiányérzet a fizikai jólét kapcsán. És ezt tanítja nekünk tulajdonképpen ez a dolog, hogy hogy a legfontosabb dolog az, hogy az ember hogyan viselkedik, milyen utat választ, de a neveltetést azt nem lehet, vagy csak nagyon-nagyon nehezen lehet kitörölni az embernek a rezüméjéből, mert az olyan dolgokat határoz meg, olyan hozzáállásbeli kérdéseket határoz meg, amit még ha a viselkedésünk egy irányba el is megy, de a hozzáállásunk az nagyon sokban a neveltetésünkön múlik, és ezért van jelentősége annak, hogy ki milyen családba születik, mire tanít ez bennünket, hogy próbáljuk különösen figyelni a gyerekeinknek a neveltetésére. Oké, mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Mózes három dolgot kért, és mind a háromra kapott választ, hogy Pligged Rabbi Meir, Rabbi Meir ezzel vitatkozott, azt mondta, nem, csak két dologra kapott választ a háromból, de egyre nem. Ahogy írva van, ha noiszesen achem, riham teszesen arachem, áfa pise éni hagun, azt mondta, erre a harmadik kérdésre nem kapott választ. Arról mi volt a harmadik kérdés, hogy mutasd meg nekem az útjaidat. Hogy értesd meg velem, hogy miért van az, hogy vannak jó emberek, akiknek rossz a sorsa, és vannak rossz emberek, akiknek jó a sorsa. Azt mondta, hogy miért erre nem kapott választ. Ezek a válaszok, amit mondtatok, ezek nem, ez nem, ilyen nem volt. Mit mondott eljött neki Isten? Azt mondja, azt könyörülök, akin én akarok, és azt, azzal járok, azt büntetek, akit én akarok. Azt mondja, ez nem olyan dolog, amit te meg tudsz érteni. Ez egy fontos, fontos epizód, mert ezek szerint ez a kérdés, ami az minden emberben fölmerül, hogy mi van, miért van az, hogy jó embereknek azt látjuk, hogy rossz a sorsa sokszor, és rossz embereknek meg azt látjuk, hogy jó a sorsa. Ez egy olyan kérdés, amit még Mózes se értett, még Mózes is megkérdezett, és Isten azt mondta, ez bízd rám. Gyakorlatilag van ebben egy logika is. Isten miért mondta azt, hogy ez bízd rám? Azért, mert ha nem így lenne, ha nem maradna ez egy kérdés, akkor magát a szabad választást vennénk el az embertől. Ha mindig a jó embernek jó lenne a sorsa, a rossz embernek rossz lenne a sorsa, senkiben nem menerülne fel, hogy rossz legyen. Akkor nem lenne a dilemma. Akkor nem lenne a szabad választás. Az egésznek attól van értéke, hogy amikor a jót választom, akkor nem azért választom, mert nincs más választásom. Vagy mentálisan. És ha mindig látnánk a következményét fizikailag, a sorsunkban is, annak, hogy jót választunk, vagy rosszat, akkor nem lenne meg ez az alap értéke a szabad választás. És ezért mondta Isten azt, ez bízz rám, ez nincs közöd. Ez nem egy olyan dolog, ami úgy működik, ahogy elvileg kéne működni, pontosan azért, mert ez az, ami az értékét megteremti. Mi jaj már lőj szuká liraiszpanem, és ennek kapcsán, a párbeszéd kapcsán, amit Mózes, most még filozófiai dolgokról lesz szó, ennek kapcsán, amit Mózes mondott, nem tudom, hogy van-e arra mód, még van 15 percünk, hogy valaki felhozzon pár Mózes második könyvét lentről. Köszönöm szépen. Ahogy a kékből, ha fel tudtok hozni. Mózes második könyve. Amennyi van. Akkor addig összefoglalom. Szóval a következő történt. Az aranybolyó után Isten el akarta pusztítani a zsidókat. Mózes imádkozott, és végül Isten megbocsájtott neki. Mózes látta, ilyen jól megy ez az ima. Azt mondja, akkor még egy pár dolgot kérek Istentől. Most jó paszban van. És ugye láttuk, hogy miket kért Istentől. Ez a három dolog, értsen meg az útjaidat, stb. Van egy olyan dolog, ami magában a Tórában benne van, hogy Istennek azt mondta, hagyd lássam az arcodat. És Isten azt mondta, az arcomat nem láthatod, elmegyek melletted, és rád teszem a kezedet, amíg elmegyek melletted, és utána láthatod a hátamat. Most ez egy képletes párbeszéd, és tulajdonképpen arról van szó filozófiailag, hogy az ember legyen mármilyen magas szinten, akár olyan szinten, mint Mózes, Istennek az arcát, vagyis Istennek a lényegét nem tudja felfogni. Nem tudja megérteni, nem tudja felfogni. És erre mondta Isten azt, az arcomat nem láthatod, az arc az az embernek, az embernél is, az kifejezi az embernek a lényegét. Valakinek ránézze az arcára, abból tudsz meg a legtöbbet. A hátából tudsz meg a legkevesebbet, ugye? És erre mondta Isten azt, köszönöm szépen, erre mondta azt Isten neki, a hátamat láthatod, az arcomat nem. Ugye magát a párbeszédet, azt megtaláltok Mózes 32. könyvében, a 33. fejezetben. Nézzétek meg! 385-ös oldal. Azt mondta, és szól, a 12-es mondat, és szólott Mózes az örökkévalóhoz, lásd, te azt mondod nekem, vezess fel azt a népet, de nem ismertetted meg velem azt, akit velem küldesz. Holott azt mondtad, neveden ismerlek, és kegyet is találsz szememben. És most, ha kegyet találtam szemedben, ismertesd meg velem a te utaidat, hogy téged megismerjenek, hogy valóban kegyet találhassak szemedben, és nézd, hiszen a te néped ez a nemzet. És szólott az örökkévaló, az én arcom színe halad el előtted, és én megnyugvást szerzek neked. És Mózes felelt, ha arcod színe nem halad velem, úgy ne is vigy föl minket innen, mert mivel fogom tudni, hogy kegyet találtunk szemedben, én és a néped. Nézzétek, 18-as mondat, és szólott Mózes, engedd látnom a te dicsőségedet. És szólt az örökkévaló, én elvonultatom minden jóságomat színed előtt, és megjelenek az irgalmas örökkévaló néven előtted, és irgalmat gyakorlok azon, akiknek irgalmazok, és gönyörületet gyakorlok azoknak, akiknek megkönyörülök. És szólott az örökkévaló, nem láthatod színemet, mert nem láthat engem az ember, amíg él. És újra szólott az örökkévaló, íme van mellettem hely, és ott a sziklán fogsz állni, és lesz midőn áthalad dicsőségem, elhelyezlek a szikla hasadékban, és ráborítom a kezemet, míg elvonulok, azután eltávolítom a kezemet, és láthatsz engem hátulról, de arcom színe nem látható. Miért? Mert... Ezt nem mondja, miért. Oké. Okay. De mi esetre azt mondja, mert az ember nem láthat engem, élő ember, és él. Oké? Okay? És akkor ez a párbeszéd, tulajdonképpen ez az, amit be van idézve, amikor azt mondja neki, hogy irgalmat gyakorlok azon, akin irgalmazok, könnyületet azon, akin gyakorlok, akin megkönnyülök, ez a előbbi idézet szerint erre mondta Isten azt, hogy te azt nem fogod megérteni, hogy mikor könyörülök valakin, mikor irgalmazok valakin, ez az én dolgom. És amikor azt mondtad, hogy lássad az arcomat, az arcomat nem láthatja ember. A hátamat láthatja ember. Magyarul, hogy Isten lényegét nem lehet megérteni. Oké. Kicsit most ugrani fogunk. A következő részben még ezt a párbeszédet Isten és Mózes között összehasonlítja egy korábbi párbeszéddel. Mikor volt nagyon hasonló párbeszéd? Mózes? Nem, Mózes és Isten között. Így van, nagyon jó. Az égő csipkebokorban ott is Istentől ilyeneket kérdezett Mózes, hogy mondd meg nekem a nevedet, mi a te neved, és Isten azt mondta, vagyok, aki vagyok. Illetve amikor odalépett Isten a csipkebokorhoz, akkor eltakarta az arcát Mózes, hogy ne lássa Istent. És akkor itt végig a tanunk arról beszél, hogy Istennek mennyire lehet Isten útjait megérteni, és mennyire lehet valóban felfogni Istent. És ennek az ellentmondásairól szól a Tóra, vagy a Talmud. A következő részben most lapozom, most meg kell szóban összefoglalni, mert csak 5 percünk van. A következő oldalon szó van arról, hogy Istent Ábrahám úrnak nevezte, és ő volt az első, aki úrnak nevezte, ugye ez a Tórában után visszatérő fordulat, úr. Ugye a keresztény biblia fordításokban gyakran használják, inkább úgy fordítjuk, hogy örökkévaló, de szó szerint Adonai, az azt jelenti, hogy Uram, mi a jelentősége annak, hogy ő nevezte először úrnak? Mert azt mondja, Talmud, mert ezzel akarta kifejezni, hogy Isten nem egyszerűen megteremtette a világot, hanem aktívan részt vesz a világ igazgatásában, mint egy úr, mint valaminek az ura. És ez is egy fontos filozófiai tanítása a zsidóságnak, hogy Isten nem egyszerűen a gyökere, a forrása a létezésnek, hanem aktív résztvevője a létezés fenntartásának és menetének. Aztán szó van arról, hogy nagyon érdekes rész, és talán ezt még elolvassuk magában a szövegben, arról, hogy a neveknek milyen jelentősége van. Oké? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, aki szeretné követni a héberből, az a Zayin lap második oldalán a... két pont, úgy kezdődik Ve Amar, úgy kezdődik a sor, kb. 8-10 sorral a tetejétől. Ve Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, mi jön is a barakatos Baruch Eszel Balmaj, attól a naptól fogva, hogy Isten megteremtette a világot, Loj haja adom se hajda lakadosh Baruch Hu, nem volt olyan ember, aki igazán hálát adott volna Istennek, Acseból Lea, amíg meg nem jött Lea, Jákobnak a felesége, Vajdátu, aki hálát adott Istennek, ahogy írva van, hogy amikor megszületett a negyedik fia Leának, azt elnevezte Jehudának. Jehuda, innen jön az a szó, zsidó. Juda, Judn, zsidó. Jehuda, ugye? És mit jelent az a szó, hogy Jehuda? Hála. Miért? Mert Lea azt mondta, most már hálát adok Istennek. Különben miért mondta ezt Lea? Ki emlék, ki tudja a magyarázatot?
Hogy ő lett az első nő felesége. Hát ő erősebb felesége, vagy hogy mondjam, rá ellen túl nőtt, hogy nem fogja utolérni. Tehát őt jobban megmosítani, mert már 4 fia az ő.
Így van, mert ugye tudta, hogy 12 fia lesz. Proféciából tudta. És akkor ha most már nem egyenletesen fog elosztani a... Ő már túltestett a kvótán. Ugye minden feleségre jutott volna 3 fiú, ha a kvóta egyenlően van elosztva, és ő neki most már született egy negyedik fia, akkor ő most már hálát adhat Istennek. Oké, ez volt Juda neve. Mi volt Ruvén neve? Ruvén volt ugye az első fiú. És szó szerint mit jelent a szó, hogy Ruvén? Ruvén. Nézd csak, fiú. Ugye, hogy örült annak, amikor megszületett, azt mondta, nézd csak, egy fiú született. Akkor Ruvén, az azt jelenti, hogy Ruvén. Amar Rabbi Lazar, Amar Lea, Ruv, Má Ben Beni, Le Ben Chami. Le Ben Beni, Le Ben Chami. De ilu Ben Chami, Afar Gav, de Medaite, Zabni Le Bechirusei. Akkor azt mondta Lea, igaz, hogy a szó szerint azt jelenti, hogy nézd, fiú, de itt van egy magasztosabb, egy misztikusabb jelentése, egy proféciája is ennek a névnek. Azt mondta Lea, nézd csak, mi a különbség a fiam és az apósom fia között. Tehát ki volt az apósa fia, a sógora? Ézsau. Miért? Mi a különbség? Ézsautól Jákob megvette az első szülöttséget. És mégis Ézsau haragosra maradt Jákobnak, pedig, és mérges volt rá miatt, pedig tudtával történt, ami történt. Ő saját akaratából egy tálentsér eladta az első szülöttséget. Ezzel szemben Ruvén, aki első szülött volt, és akitől József az akarata ellenére vette el az első szülött, fogja elvenni az első szülöttséget. Ruvén nem volt emiatt mérges, nem volt haragos a Józsefnek, sőt, ő volt az, aki meg akarta menteni Józsefet, hogy a testvérek ne öljék meg. Most ugye hasonlóképpen azt mondja, mit jelent az a név, hogy Rút. Ugye Rút volt az, Rút a Moabia. A Moabita Rút volt az, aki Boázhoz hozzáment, és aki többől aztán leszármazott voltjából született Dávid király. Azt mondja, a Talmud Rút, Máj Rút, mit jelent az a szó, hogy Rút? Amar Rabbi Yochanan, és Zachszavi Yatsza menő Dávid Serivohu. Az a szó, hogy Rút, az hasonlít ahhoz a szóhoz, hogy jól lakni, és ezért Rútnak azért volt az a neve, hogy Rút, mert ez egy profécia volt arról, hogy majd az ők unokája lesz Dávid, aki jól fogja lakatni Izrael népét. Meg az idejében zsidók jól fognak lakni. És az a helyzet, hogy mindegyik névnél ez egy profécia, olyan dologról szól, ami még nem történt meg. És tudjátok, van egy ilyen, ezt mai napig szoktuk mondani, hogy amikor a szülők nevet adnak a gyereknek, akkor ez egy nevuaktána, az egy kis profécia. Mert előre meghatározzák a néven keresztül, hogy mi fog majd történni a gyerekkel. Akkor olyan nevet adnak neki, ami illik ahhoz a történethez, amit fog vele történni. Most úgy is lehet érteni, hogy ők már egy tudatukon kívül van egy profécia, hogy mi fog történni, és ezért ilyen nevet adnak. Hogy amilyen nevet adnak, azzal határozzák meg, hogy mi fog történni. Azt mondja a tanítma, nálam de smagarim, honnan tudom, hogy a név az meghatározó, hogy ez egy meghatározza a sorsot. Tudjátok, ezért van az, hogy valaki nagyon beteg, akkor nevet változtatunk, és hozzátesszük a nevéhez azt, hogy Haim, élet. Mert ezzel akarjuk a sorsát megváltoztatni. Honnan tudom, hogy a név az megváltoztat. Onnan, hogy írva van le, hú, házmi, fáros, semasel, sámoiz, barec, nézzétek csak meg Isten tettét, hogy ürességet hozott a földre, az a szó, hogy üresség az semot, de átpontozzuk a magánhangzókat, akkor semot. Akkor nem üresség, hanem nevek. Isten neveket adott a földön, azt jelenti, hogy Isten adja a nevet. És amikor az ember a nevét adja a gyereknek, akkor Isten helyezi a fejébe a gondolatot, hogy milyen név legyen. Oké, akkor csak a végét összefoglalnám. Szóval a végén, kár, hogy nem tudjuk az egészet elolvasni, úgyhogy javaslom, akinek van angolul, vagy az olvas el otthon. Arról van szó, hogy a Dávidnak volt egy fia, Avsalom, aki Dávid ellen fordult, és majdnem meg is ölte Dávidot. Ő magához akarta ragadni a királyságot még Dávid életében, és csak Dávid nagyon okos taktikával tudta ezt kivédeni. És a Talmud azt mondja, hogy minek kapcsán merre fel ez a történet, azt mondja, hogy milyen rossz dolog az, hogy ha az embernek a házában egy gyerek az rossz útra tér. Az mennyire súlyos dolog, ha rossz útra tér egy gyerek, mert akkor a többieket is befolyásolja, a többi gyereket is befolyásolja, és így tovább. És ennek kapcsán azt mondja, hogy Dávid azt mondta, hogy még mindig jobb, hogy az ellenségem a gyerekem, mint hogyha egy idegen, mert legalább ő nem fog megölni. Egy dolgot nem lép át, legalább nem fog megölni, és végül is igaza volt Dávidnak, végül Avsalomot nem tudták rávenni, hogy megölje az apukáját. Oké, erről van szó, utána szó van arról, hogy egy gonosz emberrel szemben szabad-e provokálni, szabad-e fellépni, mint a Strolz, erővel, kiállással, és erről beszél Talmud, hogy attól függ, hogy ki vagy, hogy neked, ha te egy teljesen tiszta ember vagy, akkor szabad fellépni egy gonosz emberrel szemben, és nem kell félni, nem kell tartani, ha van kis vaj a füled mögött, akkor óvatosabban kell ezt csinálni. Ha az a gonosz ember nagyon sikeres, akkor másképp kell fellépni, mint hogyha nem sikeres. És aztán a végén szó van arról, hogy a Tórának nagyon fontos a tanulmányozása, de még fontosabb, amit az ember a Tóra kapcsán a gyakorlatból, a gyakorlati életből megtanul. Köszönöm szépen, és akkor holnap után a Facebookon lehet követni, hétfő reggel találkozunk.